Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, mindenható Istenünknek azt az ígéjét, melynek alapján az ő szent lélekét segítségül kérve és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Két helyről olvasom ezúttal. Egyrészt Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. fejezet 32. és 33. verseiből, másrészt az első korintusi levél 12. fejezetének néhány verséből. Önök az énekeslapon követhetik velem az idézendő ige szakaszokat. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Egy évvel ezelőtt a rotondában gyűltünk össze ünnepelni, ahol akkor még minden különösebb, messzebb mutató terv és szándék nélkül a szabadságról szóltam. Arról, hogy mennyire fontos látni a különbséget a valamiből és a valamire való szabadság között. Az ott érkezett visszajelzések, az azáltal a rövid áhítat által kezdeményezett beszélgetések adták nekem a kezdő gondolatot, az inspirációt arra, hogy folytassuk tovább az ott megkezdett, nem is tudatosan megkezdett sorozatot. Szabadság, egyenlőség, testvériség. A francia forradalom óta nagyon sok európai forradalmat határozott meg ez a jelszó. Elsősorban a 19. századiakat tudom. De a 20. századiak sem voltak teljesen mentesek ettől. Szabadság, erről szóltunk tavaly. Hogyha az Úr engedi és élünk, akkor talán majd egy év múlva, talán majd jövő márciusban szólunk a testvériségről. A kereszténységnek mindkettőről nagyon sok mondani valója van. Amikor mi Krisztust szabadítónak hívjuk, sok mondani valónk van a szabadságról. Amikor mi egymást a keresztény közösségben testvéreknek hívjuk, amikor én így szólítom meg önöket, hogy kedves testvérek, higgyék el, a testvériségről is sok mondani valónk van. De mondhatunk-e bármit, mondhat-e az egyház bármit az egyenlőségről? Egyesek szerint a kereszténységnek, még hogyha mondani valója lenne is, joga nincsen az egyenlőségről szólni. Végső soron a kereszténység egy szigorúan hierarchikus szervezetet hozott létre, több párhuzamos szervezetet, de a hierarchia az azért, hogy általában jelen van. És a kereszténységgel együtt élő, sőt a kereszténységre alapuló társadalmak aztán mindent ápoltak, csak egyenlőséget nem. A kereszténység lehetett évszázadokon keresztül együtt olyan társadalmakkal, amelyek rabszolgatartásra épültek, a kereszténység nevében különbséget tettek férfiak és nők között, az egyiket értékesebbnek, a másikat értéktelenebbnek tartva, és még rengeteg példát hozhatunk. A kereszténységnek joga nem nagyon van egyenlőségről beszélni. Sokak szerint legalábbis mindenképpen. A bibliai tanítás azonban beszél egyenlőségről. És már előre kell bocsátanom, ahogy a Szentírás erről beszél, a legvadabb és elkötelezett forradalmárnak is meglehetősen kihívást jelent. Hadd mondjam azt, amit a kereszténység az emberek Isten előtti egyenlőségéről mond, az igazából sohasem volt népszerű. Soha. Majd azt is látni fogjuk, miért. Két összefüggésben beszél a Szentírás, két elsődleges összefüggésben beszél a Szentírás az emberek Isten előtti egyenlőségéről. Bűn és kegyelem, illetve kegyelem és kegyelmi ajándékok szempontjából Isten előtt egyenlőek vagyunk. Pál apostolt idéztük, a Róma beliekhez, majd a Korintus beliekhez írott levelét, néhány versét hallottuk. Mind a két helyen széthúzó, egymással vitázó keresztény közösségekről van szó. A római levélben nem is feltétlenül magáról a gyülekezetről és annak széthúzásáról van itt szó. Sokkal inkább egy a Pál korát és kortárs kereszténységét meghatározó óriási szakadásról. A zsidóság és a zsidó keresztjének, illetve a pogányokból lett keresztjének közötti szakadásról. Pál ez utóbbi csoportra rendszeresen utal, úgy görögök. Nem csak görögök voltak ők, voltak közöttük rómaiak is, de az olvasók is értették, mindenki értette, a zsidók és a görögök. Két tábor harcolt egymás ellen, vitatkozott egymás ellen, nézett megvetéssel egymásra a Pál körüli kereszténységben. Az egyik tábor a zsidóságra nézett megvetéssel, mondván, Isten elvetette őket. Onnan kezdve, hogy ők elvetették Krisztust, onnan kezdve Isten mást választott. Minket, görögöket, rómaiakat, nem zsidó gyökérből keresztjénné lett embereket. Lehet azt mondani, hogy nekünk ezzel az Istennel nincsen évezredes történetünk. De hogyha az az évezredes történet folyamatosan Isten ellen való lázadás, akkor jobb is, hogy nincs ilyen történetünk. A pogányokból lett keresztények büszkén álltak a zsidók elé, és mondták, nekünk elég volt egyszer hallanunk Isten szavát, nekünk elég volt egyszer hallanunk a Krisztusban adott elhívást, és mi követtük. Ti hallottátok százszor, ezerszer, és nem követtétek, és újra meg újra más irányba mentetek. Isten bennünket helyettetek választott. A másik tábor úgy nézett ezekre a görögből, rómaiból, ki tudja, miféle népségből lett keresztjénekre. Mi közük van nekik a mi Istenünkhöz? Persze Krisztus, de azért ők újoncok itt. Mi ezzel az Istennel járunk már évezredek óta, legalább Ábrahám óta. Mi nem lehetünk egyenlőek velük. Ők jöttek mocskos bálványimádásból. Ők jöttek olyan kultuszokból, hogy az valami szörnyű. És Isten legyen érte áldott, hogy őket is szereti, hogy őket is megszólította. De senki nem mondja nekünk, hogy mi egyenlőek vagyunk velük. Nekünk itt előjogaink vannak. Végül is mi vagyunk a választott nép. Nekünk itt előjogaink vannak. Mindkét csoport egymás felé fordult, és ezt mondta, senki nem merje azt mondani, hogy mi egyenlőek vagyunk velük. És itt megszólal az isteni íge, a Pál apostolnak adott mindkét fél számára megsemmisítő profétai kijelentés, amikor így ír, hallottuk az Isten tisztelet elején, mi tehát az igazság? Külön meg vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember, egy sem. Egy kicsivel később, a 11. fejezetben éppen ezért zárja így le ezt a nagyon hosszú érvelést Pál apostol. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönnyörüljön. Na, álljon meg a menet. Azt mondja az ige, nincs igaz ember egy sem. Ezt jelenteni az emberek Isten előtti egyenlősége bűn tekintetében? Igen, ezt. Nincs igaz ember egy sem. Isten szemében nincsen. És amikor ezt halljuk, kedves testvérek, gondoljuk végig, ki az, kik azok, akikre nézve bennünk felágaskodik itt a büszkeség, és azt mondja, azért mégsem mondják azt, hogy mi olyanok vagyunk, mint ők. Az az igazság, hogy mi mindig találunk valakit. És hogyha véletlenül nem ismernénk személyesen ilyen embereket, akikre nézve igenis rámutathat a lelkiismeretünk, és azt mondja, hogy azért senki nem mondja, hogy olyan, vagyok, mint ő. Akkor kapcsoljuk be a híreket, és biztos, hogy találunk valakit. És éppen az összefüggésben hagyjuk békén a politikusokat. Az elmúlt napok híreit betöltötte egy kanadai gyermek megrontónak Tájföldön való letartóztatása. Na, ha valakire, akkor legalább ránézhetünk úgy, hogy azt mondjuk, hogy hát azért olyan én mégsem vagyok. És Isten igéje nem is azt mondja, én sem mondom. Kedves testvérek, én és önök nem vagyunk olyanok. Csak itt két dolog között kell komolyan különbséget tenni. Az egyenlőség és az egyformaság között. Mi nem vagyunk olyanok, mint bárki legyen is az, akire mutatunk. Mi másként vagyunk kárhozottak. Nekünk megvannak az egészen személyes bűneink. Nekünk megvan az egészen személyes istentelenségünk. Mi nem vagyunk olyanok, mint a másik. De Isten előtt egyenlőek. Egyenlően elveszettek, egyenlően kegyelemre szorulók, egyenlően Krisztus vérére és keresztjére utaltak. Nem úgy, mint a másik, de egyenlőképpen. Hogyha egyenlőségről szólunk, akkor ez egy nagyon fontos üzenet itt, az egyformaság nem egyenlőség. Mi ezt nagyon könnyen összekeverjük. Gondoljunk csak kommunista hatalmakra. Egyenlőségről beszéltek, de az egyformaságon kívül más nem nagyon tudtak teremteni. Még nem is olyan régen Kínában, minthogyha egyenruhába járt volna a népesség. Egyenlőség nem volt, egyformaságot tudtak teremteni. Nézzünk Észak-Koreára. Csak egyformaság van, egyenlőség nincs. Aki abban a korban van és még Magyarországon járt iskolába, emlékszik a szocialista magyar iskolák iskola köppenymániájára. Az is pontosan ezt szolgálta. Eltakarni a különbségeket, amelyek azért már jelen voltak a diákok ruházatában. És abban a hitben boldogan éltünk, hogy az egyformaság azonos az egyenlőséggel. Nem. Hogyha ezt hisszük, akkor persze, hogy nem értjük az igének ezt az üzenetét. Isten előtt az egyformaság nem azonos az egyenlőséggel. Nem vagyunk egyformák. De egyenlően elveszettek. Különbségeinkkel együtt. Hadd hozzak erre egy reménység szerint érthető példát mindegyikünknek. Egy évvel ezelőtt körülbelül egy alkohol specialitásokkal foglalkozó üzlet kirakatában láttam néhány üveg, akkor 115 éves portóit. A fél liter került belőle 1300 frankba. Képzeljük el, hogy veszünk egy pohárkával abból a portóiból. És képzeljük el, hogy kezünkbe vesszük egyiket azoknak a félig teli vagy félig üres sörös üvegeknek úgy hétfő reggel, egy forró hétfő reggelen, amit félrészek tinédzserek hagytak hátra a vasútállomáson még péntek este, csak a hétvégén nem takarították föl. Azóta az a sör nyitva töltötte a hétvégét, egy fél tucat bogár belefulladt, és már olyan kellően savanyúan bűzik. Tegyük a kettőt egymás mellé. Nem egyforma. Óriási különbségek vannak. Most fogjunk néhány csepp, bármilyen halálos mérget. Csepegtessük egyikbe is, csepegtessük másikba is. Van-e különbség? Persze, hogy van különbség. A portói még portói maradt, és 1300 fontba került a fél liter. A sört pedig igazából meg se fogtuk volna. Azonban egy szempontból hirtelen egyenlővé válik mind a kettő. Öl egyik is, öl másik is. Amiről a Szentírás úgy beszél, hogy bűn, hogy az ember, nem az egyes ember, az emberiség bukása, az ez a csepp méreg mindannyiunk életében. És igen, óriási különbségek tudnak lenni emberi életek között. Igen, vannak olyan emberi életek, amiket nem lehet máshoz hasonlítani, csak ahhoz a hátrahagyott szeméthez. És vannak emberi életek, amiket leginkább ahhoz a nemes, kiforrott portóihoz lehet hasonlítani. De addig, amíg ott van a méreg egyikben is, másikban is, a kettő csak nem egyforma, de egyenlően halálos. Értjük a különbséget? Pál apostol azt mondja, így szól hozzánk rajta keresztül a mi Urunk, Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönyörüljön. Az ember Isten előtti egyenlősége először is azt jelenti, hogy Krisztus mindenkikhöz kivétel nélkül odaléphet és joggal mondhatja, nélkülem te elveszett vagy, nélkülem te halott vagy. De mindegyikünkhöz kivétel nélkül odalép, és ez is hozzátartozik a mi egyenlőségünkhöz. Kivétel nélkül mindegyikünkhöz odalép, és azt mondja, én meghaltam érted, helyetted. Megváltottalak, neveden hívtalak, az enyém vagy. Ez is hozzátartozik Isten előtti egyenlőségünkhöz. A kegyelem egyenlően adatik mindegyikünknek. Egyenlően, de nem egyformán. És éppen ez az, ami a másik gyülekezetet, a korintusbelieket megzavarta. A korintusbeliek egészen konkrét kéréssel fordulnak Pál apostolhoz mondván, Isten munkálkodik állítólag egyikben is, másikunkban is, de akkor a különbségek vannak. Mi a helyzet ezekkel az ajándékokkal, a kegyelmi ajándékokkal, a kegyelem megnyilvánulásaival? És Pál apostol válaszol a konkrétan feltett kérdésre. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. Kedves testvérek, a korintusbeliek sem akarták elhinni, hogy egyenlőség és egyformaság között különbség van. Ott, ahol a Szentlélek Isten nem egyforma ajándékokat ad, gondolták ők, ott kell, hogy legyen valamiféle rangsor. Nem lehet minden megváltott keresztény egyenlő. Az egyiket az Isten hatalmas, látványos szolgálatra hívja el, a másikat pedig egyáltalán nem látványosra. Talán nem is tűnik fel senkinek, hogy neki is van szolgálatra elhívása és betölti. Annyira nem látványos. Nem lehetünk egyenlőek. A mindenható Isten nem egyformán munkálkodik bennünk. És Pál apostol ezt elismeri. Ott van az ige előttünk. Látjuk. Különbségek vannak az ajándékok között. Különbségek vannak a szolgálatokban, és igen, különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban. A mi Istenünk sokkal gazdagabb annál, sem hogy mindenkinek egyformán ugyanúgy ugyanazt adja. Ő ennél sokkal gazdagabb. De ez nem jelenti azt, hogy értékrendbeli különbség lenne. Ott, ahol ez megjelenik, ott, ahol összekeverjük az egyenlőséget az egyformasággal, ott két irányba mehetünk el. Vagy kevesebbnek tartom magamat a másiknál, mert az én ajándékaim nem olyan szépek és gazdagok és nagyok. Meg egyáltalán bennem a mindenható Isten nem látszik úgy működni, mint másokban. Talán én nem is tartozom ide. Aki ezt gondolná, annak szól így Pál apostol, a gyülekezetet, az egyházat egy testhez hasonlítva, aminek mi különböző tagjai vagyunk. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Hogyha összekeverjük az egyformaságot az egyenlőséggel, akkor tarthatjuk magunkat kevesebbnek, mint a többiek. Vagy többnek. Az ilyen emberekhez szól ugyanez a hasonlat. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szüksége. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Kedves testvérek, az, aki megáll az ajándékoknál, mert Pál apostol lelki ajándékról, a kegyelem ajándékairól beszél, az, aki az ajándékok különbözősége miatt összevész, a másikkal lenézi a másikat, vagy kisebbnek érzi magát nála, az nem látja az ajándékozót. Az olyan, mint azok a kisgyerekek, akiknek keresztszülőként az ember muszáj, hogy egyforma ajándékokat vegyen, mert különben összevesznek. A felnőtté válás az valahol ott kezdődik ebben az összefüggésben, hogy túllátok az ajándékon. És az ajándékozó, a vele való kapcsolat, az ő szeretete, amit az ajándék csak kifejezés jelképez, az a fontosabb, nem maga az ajándék. Ezen túllátni azt jelenti, hogy meglátjuk, amire az ige így hívja fel a figyelmet. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak. De a lélek, aki ajándékoz, ugyanaz a lélek mindenkiben. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr, akit szolgálunk, ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is. De Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. És ezért vagyunk egyenlőek Isten előtt a kegyelem ajándékai szemszögéből is. Egy lélektől, egy Urat szolgálva, és egy Isten munkálkodik mindannyiunkban. Csak nem egyforma, de egyenlően. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Tartsanak a testvérek cinikusnak, ha gondolják, de én mégis meg vagyok róla győződve, hogy ebből a háromból minden forradalom forradalmárai az egyenlőséget gondolták a legkevésbé komolyan. Amikor a Szentírás elénk áll és azt mondja, Isten előtt bűn, kegyelem és kegyelmi ajándékok szempontjából minden ember egyenlő, nem egyforma, de egyenlő, akkor még a legelkötelezettebb forradalmál is felállna, és azt mondaná, hogy azért ilyen egyenlőséget mi nem akarunk. Azért tartsunk különbséget, mert vannak köztünk jók és jobbak. Igen. De Isten előtt egyenlőség van. Mindannyian elveszünk, ha nem ragadjuk meg a keresztet mentő övként. De az a kereszt mindannyiunknak egyformán adatik. A Tájföldön letartóztatott férfinak is. és abban az új életben, ami annál a keresztnél kezdődik számunkra. Abban egy lélek hív egy Úrnak a szolgálatára, és egy ugyanaz az Isten munkálkodik mindegyikünkben. Még ha kiben így is, másban meg amúgy. Szeretett testvéreim, ezt jelenti Isten előtti egyenlőségünk. Ragadjuk meg, vigyük haza, éljünk e szerint.